Tisztelt hallgatóság! Amikor ezt a címet adtam az előadásomnak, akkor tisztában vagyok én azzal, hogy a középiskolások nagy része a fizika iránti érdeklődéséből jött ide. Most egy kicsit mégiscsak a földrajz órákra hadd utaljak, és aztán majd persze kanyarodunk a fizika felé. Amikor arról beszélünk, vagy arról beszélnek nekünk a földrajz órákon, hogy micsoda geológiai folyamatok zajlanak, hogy valamikor dinoszauruszok taposták a földünket, és egészen lassan, nagyon-nagyon lassan kialakult az élővilág, kialakultak azok a hegységek, az a táj, amit ma mint földünket ismerjük, akkor valahogy valamiért úgy tapasztaltam, hogy két dolog kerül bele a fejünkbe, és pontosan ezt a két dolgot tüntettem itt föl, hogy ez az egész olyan nagyon-nagyon-nagyon lassú. Annyira nagyon lassú, hogy ezt nem is lehet megmérni. De minthogy nagyon-nagyon-nagyon sokáig tart, ezért nagyon lassú szorozva, nagyon sokáiggal, azért mégiscsak valamiféle emberi léptékkel is észrevehető dolgot hoz létre. Tehát ilyen nagyon, ilyen 0,000 nagyon ilyen sebességeket rakok én össze ilyen 1,00 nagyon sok nullával, mint évvel, akkor a végén kijön valami, hogy ez hány kilométer is, mondjuk egy Atlanti-óceán szélessége, vagy hány méter is egy Gellért-hegy magassága. Most egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy tényleg nem érhető ez? És a méréseken keresztül tényleg nem foghatóak föl ezek az időtávok? Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudjuk tenni, most a kb. 3-4 órának az első kétharmadát azzal kell töltenünk, hogy megbeszéljük azt, hogy milyen folyamatok zajlanak a Földben, milyen folyamatok azok, amelyek ezeket a mozgásokat a felszínen előidézik, ezeknek mi a jellemző sebessége, és aztán utána kijövünk a felszínre és megnézzük, hogy oké, de ebből mit látunk. És a végén szerintem választ is fogunk kapni. Földünk ugye a naprendszernek a része, és a naprendszer bolygói közül a 4 belső vagy földtípusú kőzet bolygó egyike. Ugye, hogyha rátekintünk ezekre, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, akkor hát mondjuk a Vénuszra nagyon nem tudunk betekinteni szabad szemmel, mert eléggé vastag a légköre, akkor azt veszük észre, hogy hát igazából a Földön, valamelyest mondom a Marson is, hát jellemző eloszlása van a felszíneknek. Nyilvánvaló az, hogy kétféle jellegzetes magassága van a Földnek, igazából a Marsnak is. És hogyha ezt én ábrázolom a Föld esetében egy olyan dombozati térképen, amely nem áll meg a tengerpartokon, hanem benézünk a tengerfelszín alá, benézünk a tengerek fenekéig, hogy ott hogy néz ki a domborzat, még hogy el is van öntve vízzel, akkor ezt a képet kapjuk. Szintén ad utaljak a földrajz óráról, nyilván előkerül az, hogy Földünk felszínét, ezt a szilárd kérget, lehet egy kicsit szakmaibban nevezni, a kérekhez értsük hozzá, szintén majd, hogy nem szilárd, legfelső köpenyréteget, a köpeny litoszférát, és akkor együtt ezt nevezzük el litoszférának. Ezek feloszthatóak ilyen lemezekre, amelyeket lemezhatárok választanak el egymástól, és ezek mentén, ők így, ezek között ezek a darabok elmozdulnak, van amelyik egymással összeütközik, van amelyik egymás mellett elmozdul, van amelyik széttart, nincs olyan része Földünknek, amelyet ne borítana valahol egy ilyen fedő, és ezeknek a mozgása az, amit mi tulajdonképpen lemeztektonikának nevezünk. Hát ezt látjuk mi a felszínen. Ebből gyűrődnek fel a magas hegységek, ebből képződnek a mély óceáni árkok. Meg fogjuk majd látni, mennyi idő alatt történik mindez. És most egy kicsit engedje meg a tisztelt hallgatóság, hogy arról beszéljek, hogy ez mitől van, milyen erők hajtják ezt, mi történik ott belül, aminek ez a felszíni vetülete. Amikor elkezdek lefelé menni a Földben, akkor hát a mélységgel növekszik a hőmérséklet. És képzeljük magunk elé egy fázisdiagramot. Ugye van az a vonal, a solidus vonal, ami elválasztja egymástól a szilárd és a folyékony halmazállapotot. Ez van ábrázolva itt ezen a függőleges vörös vonallal, és ahogy haladunk lefele a mélységgel, a hőmérsékletünk a mélység függvényében egyre növekszik és növekszik, hát van, ahol ez ilyen egyenesen halad, mint az a fekete vonal, nem találok egy nyilat, tehát hogy fölül az a fekete vonal, vagy pedig így lekonyul, mint ez a ciánkék vonal, és ahol neki megy, ott ténylegesen megolvad, abban a mélységben megolvad a Földnek az anyaga. Ez történhet alacsonyabb, történhet nagyobb mélységben, történhet alacsonyabb mélységben, attól függően, hogy hogy fut le a hőmérséklet. Ami e fölött van, ezt nevezem litoszférának, ezek azok a darabok, amelyek úsznak a Föld szilárd kérgén, illetve kéreg alatti köpenyegy részéből, és az alatt van az asztenoszférának nevezett valami, ami ehhez képest képlékenyebb, a viszkozitása alacsonyabb, ő képes valamilyen módon már áramlani, mozogni, ebben áramlások alakulnak ki, és ezek az áramlások fogják hajtani áttételesen a mi kőzetlemezeinket. Ugye ez valahogy így néz ki ez az elképzelés, hogy itt van az asztenoszféra, ami a köpenynek a felső része, az ő mélysége az kb. 660 km a felszintről, ugye a teljes Földnek a sugara kb. 6400 km, tehát egy kicsit több, mint a tizede. Tehát elképzeljük, hogy ez mekkora, kb. A tizedét kell lefelé mennünk. Ebben képesek kialakulni áramlások, ebben a viszkozitás olyan, hogy ezt megengedi, és akkor itt látunk mindenféle lemezszegét, itt például látjuk azt, hogy Afrika és Dél-Amerika között ott félúton van egy ilyen óceáni hátság sorozat, ahol fölfele áramlik az asztenoszférának az anyaga, fölfele áramlás közben eléri a felszínt, és itt tolja széllyel ezt a két óceáni lemezt. Közötte föláramlik az új anyag, folyamatosan keletkezik belőle a kőzetanyag, folyamatosan keletkezik ennek a lemeznek az anyaga. Köszönöm szépen, és hogy hát el ne fogjon, vagy hát szét ne tolja teljesen, eddig csak tudok előrni, igen. Igen, itt. És hogy a Föld mérete se hízzon meg túlságosan, hát vannak olyan részek, ahol pedig összeütköznek ezek, és valamelyik a másik alá kerül, nyilvánvalóan az fog a másik alá kerülni, amelyiknek a sűrűsége valamivel nagyobb. Tehát vannak széttartó lemezszegélyek, vannak összetartó, összeütköző, pusztuló lemezszegélyek, és ezeknek a dinamikus egyensúlya az, amit mi a Föld felszínének a látványaként észreveszünk. Most, hogyha ennek a szilárdot úszó, képzeljünk el, mint egy nagyon kásás vízen úszó jégtáblát, csak hát persze ez egész nem síkon, hanem egy gömbnek a felszínén történik. Úszó lemezeknek a vastagságát nézzük, ugye nyilvánvaló, hogy ott a legvékonyabb, ahol éppen keletkezik. Tehát az óceán középi hátságok mentén látszik, hogy a legsötétebb vörös szín, 30 kilométernél is vékonyabb litoszféra vastagság végigköveti ezt a kb. 60 ezer kilométer hosszú hátságrendszert, ami a Földet keresztül kasul befonja. És vannak olyan területek, ahol ehhez képest pont az ellentétes módon nagyon vastag ennek a litoszférának a kiterjedése függőleges irányban. Ugye, aki földrajz órán egy kicsit odafigyelt, az észre fogja venni, hogy ezek azok a területek, amelyeket úgy nevezett a földrajz tanár, hogy ősmasszívumok. Tehát ezek a kontinenseknek a magjai, hát Afrikában is van néhány, aztán Kanada, Észak-Európa és Szibéria egy része, Ausztrália, Brazília, ezek azok a területek, ahol egyébként érdemes elmenni gyémántot bányászni, nem véletlenül. Egy picit, hogyha úgy képzeljük ezt, hogy valóban most elgondoljuk ezt a Földünket körülvevő 660 km mély asztenoszféra réteget, aminek a tetején ilyen szilárdabb litoszféra darabkák úszkálnak, akkor gondoljuk el, hogy itt azért van olyan litoszféra darab, ami 250 km vastag, tehát több mint a harmadát megteszi a 660-ig, és van olyan, ami ehhez képest elhanyagolható. Tehát, ahogy ezek itt mozognak, úgy kell ezt elképzelnünk, hogy ahol vastagabb, az mintha le lenne horgonyozva, hogy nehezebben mozdul el, nem szívesen mozdul el, tehát ahhoz képest igyekszik a többi majd alkalmazkodni. Ez egy elég érdekes folyamat, ami ennek az eredményeként létrejön. Ugye mindezt egészet valahogy úgy kell elképzelni, mint ahogy az úszó jéghegyek esetében a sűrűség arány fogja azt megmondani, hogy mekkora része emelkedik ki egy ilyennek, és mekkora része fog az asztenoszférában elmerülni. Hát itt a sűrűség arány körülbelül ugyanaz, mint a jég és a víz esetében, tehát körülbelül egy tized a különbség. Valóban a Himalája, amely hát kiemelkedik nem egészen 10 kilométerre, annak egy majdnem 100 kilométer mély gyökere van, tehát ez tudja rendesen a fizikát, hogy mit kell csinálni. A földrengéseink eloszlása az egyik bizonyíték erre a folyamatra, amiről beszélek. A földrengéseink azok, hát ilyen rendszer szerint pattannak ki, a földrengésjelző állomásokon vesszük ezt észre, ami piros színű, ezek sekélyfészkű a felszínhez közelebbi rengések, a sárga színűek már mélyebbek, és a zöld pedig a legmélyebben előforduló rengéseket fogja jelezni. Rengések Fizikából tudjuk, csak szilárd anyagban pattanhatnak ki. A folyadék erre nem alkalmas, a folyadékszerű asztenoszféra sem alkalmas. A legmélyebb zöld színű rengések, ezek olyan 600-660 km mélységben pattannak ki, de ugye azt mondtam, hogy a legmélyebb, legvastagabb litoszféra lemezek is olyan 250-270 km vastagok, tehát joggal föl lehet tenni a kérdést, hogy hát mit hamukázok én itt, hát olyan mélyen nem is lehet ilyesmi. Persze, hogy nem, de ugye említettem, hogy valami alábukik, ez azt mutatja, hogy az alábukás során a felszín alá lenyomott litoszféra lemezek, azok körülbelül 600-650-660 km-ig megtartják rideg jellegüket, van bennük legalább egy vékony, szilárd jellegű rész, és abban földrengések tudnak kipattanni. Az, hogy a széttartó lemezszegélyeknél ott kizárólag sekélyfészkű rengéseket, tehát a föld felszín közelében kipattanó rengéseket találunk, ez nem olyan nagyon meglepő. Az, hogy milyen mintázatot mutatnak a mélyfészkű rengések, az már megér egy rövid kis megállót. Nézzük meg itt a Tonga árok és környékén, próbálok rálőni, itt ezt a rendszert. Ugye itt azt látjuk, hogy a frontvonalon, mintha egy frontvonal lenne, itt vannak a sekélyfészkű rengések, és ahogy távolodok ettől, úgy egyre mélyebbre és mélyebbre jut a földrengések fészke. Azt mondom, hogy a legsekélyebb részen ez körülbelül a felszín közelében van, és a legmélyebb részeken olyan 600 km mélységben. Kedves hallgatóim, kedves kollégák, végezzünk egy rövid számítást. Körülbelül milyen távolságra lehet ez a front itt ettől a résztől, ha elfogynak a földrengések? Ugye ez itt az egyenlítő mentén két hosszúságú kör egymástól olyan 111 km-re van. Itt ettől egy kicsivel délebbre vagyok, tehát lehet, akkor nevezzük úgy, hogy ez 100 km. Tehát a két hosszúságú kör 100 km legyen egymástól. Itt ezek a négyzetek, ezek úgy vannak kialakítva, hogy 30 fokonként van egy, ellenőrizzük, hogy nem beszélek a levegőbe, tényleg 12 van-e belőle, 2, 4, 6, 8, 10, 11, és ott a másik része, 12 rendben van, 12x30 az 360. Tehát itt, ahol a tongárok van, ezen a szélességen, egy ilyen négyzet viszintesen, az körülbelül 3000 km. Oké, ezennek, hát hogy érezzünk rá, hogy ez mennyi lehet, körülbelül az ötöde. Tehát azt mondjuk, hogy ez 600 km. 600 km a földrengések epicentrumának a távolsága a legsekélyebb és a legmélyebbek között. És azt mondtam, hogy a mélységében is körülbelül 600 km-ről van szó. Tehát akkor, hogyha lefele is 600, meg el is 600, akkor az alábukásnak a szöge az 45 fok. Tehát ebből valami olyasmit látunk, hogy innen megérkezik egy óceáni lemez, találkozik egy másik óceáni lemezzel, alábukik, méghozzá úgy, hogy az alábukási ponttól lefele kb. 45 fokos szögben merül le az asztenoszféra anyagába. De menjünk el most egy kicsit máshova. Nézzük meg, hogy mi a helyzet mondjuk Japántól délre a Mariana árok környékén, ugye ahol a legmélyebb pontja van az óceánnak. Itt sokkal közelebb vannak ezek a zöld pöttyök a piros frontvonalhoz, mint itt. Hogyha utána nézzük és kiszámoljuk, akkor ki fog derülni, hogy itt körülbelül a fele, tehát mondjuk, hogy 300 km-re esik ugyanaz a 600 km-es alámerülés, ott már nem 45 fokban, hanem 60 fokban fog alábukni a kőzetlemez. Mitől függhet ez? Ugye a fizikus fejjel gondolkodva nyilvánvalóan valami olyasmiről van szó, hogy más a sűrűsége. A sűrűsége pedig mitől lehet más, hogyha az anyaga nagyjából ugyanaz, hát más a hőmérséklete. És mitől függ a hőmérséklete, hol lesz a legmelegebb? Ott lesz a legmelegebb, ahol keletkezik. Tehát itt az óceán középi hátságoknál a legmelegebb. Ahogy haladok kifele, úgy egyre hűl és hűl és hűl. A sűrűség egyre növekszik. Egyre inkább hajlamos lesz arra, hogy alábukjon. És ha ez bekövetkezik, mert találkozik valami másik objektum, valamivel összecsattan, akkor ez annál nagyobb szögben fog megtörténni. Nézzük meg, hogy nagyon hamukálok, vagy azért ebben lehet némi igazság. Azt mondja, hogy itt van a déli csendes óceán középi hátság, ettől, ugye képzeljük oda ezt a fél kockát még ide, tehát két kockára, 2000 km-re vagyok, és itt 45 fokban bukik alá. Itt a másik oldalon még szintén itt van a Mexikónál az óceán középi hátság, innen 1, 2, 3, meg egy pici, tehát mondjuk 1300 km-re, bocsánat, nem, 3, meg egy pici, az 10 000, bocsánat, 10 000 km-re vagyok, 10.000 kilométer, sokkal messzebb vagyok, mint itt, és sokkal hidegebb is a csendes óceáni lemez, sokkal meredekebben halad lefele. Na hát még két pontra se illeszünk egyenest, nézzük meg, mi a helyzet Dél-Amerikával. Ugye Dél-Amerikában itt van a front, ezt mondjuk a szárazföldnek a határa is jól megmutatja, és sokkal-sokkal messzebb helyezkednek el a zöld színű méhfészkülengések. Itt, hogyha ezt végigszámoljuk, körülbelül 30 fokos az alábukásnak a szöge, és nem meglepő ez, hiszen elég közel vagyunk a hátsághoz, amely legyártotta ezt az óceáni kőzetlemezt, tehát itt kifejezetten erőszakot kell tennünk, hogy ő lefele menjen, és ezt az erőszakot egy vastagabb és lényegesen alacsonyabb sűrűségű szárazföldi lemez meg is teszi rajta. Amikor ránézünk egy ilyenre, akkor egy ilyen képre, akkor azért azt is észrevehetjük, hogy milyen érdekes itt az Atlanti-óceán szerkezete. Tehát valóban, mint a középvonalában, mint a szimmetria tengelyt alkotna ez a óceán középi hátság. Gömbön nézve ez még inkább így van, lesznek majd ilyen képek is. Ezt már most tegyük be a fejünkbe, mert igen érdekesen fogunk tudni ebből következtetéseket levonni. Elnézést, hogy nem kapcsoltam előre az előbb, de itt még jobban lehet becsülni ezeket az alábukási szögeket, és jobban látszik az is, hogy más-más szögben buknak alá ezek az óceáni kőzetlemezek. A földrengések nem csak arra jók, hogy megtudjuk, hogy hol pattannak ki, és megmondják nekünk, hogy hol van ott még valami szilárd közeg, hanem arra is jó, hogy amikor kipattannak ezek a rengések, és elindulnak a test belsejében a térhullámok, ugye a P, tehát a longitudinális S és a transzverzális hullámok, akkor ezek tárják föl nekünk a földünk belsejét, ezeknek a felszíni beérkezését itt, meg itt, meg itt, tehát a földrengéshez képest távoli földrengésjelző állomásokon meg tudjuk tenni. Később ezeket a regisztrátumokat össze tudjuk hasonlítani, és ebből lehet azt megmondani, hogy hogy is néz ki földünk belseje, hol vannak benne azok a diszkontinuitások, azok a határrétegek, amelyek hát nevezetes gömbhéjakat választanak el egymástól, mint itt ebben az esetben ez a piros a föld köpenye, alatta a mag, ami külső és belső magra oszlik. Ami számunkra ebből érdekes, hogy transzverzális hullámok egy elég komoly tartományban, tehát a földrengés kipattanásától számított 103 és 135 fok között, középponti szög között nem érkeznek be. Ebből tudunk arra következtetni, hogy földünk külső magja valójában folyékony, ez valóban így is van, viszkozitása lényegesen kisebb még az asztenoszféránál is, majdhogy nem a általunk már köznapi értelemben folyékony anyagokéra emlékeztet, mágnesezhető, tehát ebben tudnak kialakulni olyan áramlások, amelyek a mágnesezhető anyagot magával hordva földünk mágneses terének a kialakításában játszanak szerepet. A primer és szekunder, tehát itt látható P és S, tehát a longitudinális és transzverzális hullámok terjedési sebessége és a jellemző sűrűség látható ezen a grafikonon. Itt a színkódolás ez megegyezik az előző ábráival, tehát a köpenynek az alsó része ez a vörös színű, és akkor a mag, külső mag, belső mag. Külső magban látható, hogy az S hullámok, tehát a transzverzális hullámok, nyíró hullámok teljesen eltűnnek, mutatván, hogy ennek a gömbhéjnak folyékony a jellege. És ugyanebben a színkódban akkor lássuk, hogy is épül föl az, amiről az eddig a korábbiakban beszéltünk. Tehát 650-660 kilométeres mélységig tart az asztenoszféra. Itt egy 400 kilométeres belső határt is elkülönítenek ásványtani átmenet miatt. Ezzel most nekünk olyan nagyon nem kell foglalkozni. Itt vannak a keletkező, tehát az óceán középi hátság, ahol keletkeznek a kőzetlemezek, és itt pedig, ahol alábukás történik. Na most mi is történik ott, ahol az óceán közepén szétterjed a két kőzetlemez? Ugye itt alulról érkezik ez a magma jellegű anyag, elég komoly vastartalma van, tehát elég jól mágnesezhető, és ahogy az úgynevezett mágneses küripont alá hűl az ő hőmérséklete, abban a pillanatban a Földnek az éppen aktuális mágneses polaritás iránya belefagy ebbe a kőzetbe. Na most abból, hogy a Föld külső magjában ki tudnak alakulni folyékony jellege miatt olyan dinamó jellegű mozgások, amelyek kialakítják később a dipolteret, ebből az is következik, hogy ezek a mozgások ezek nem szabályosak és nem periodikusak, sokkal inkább kaotikus jellegűek, hol az egyik, hol a másik irányba forgó hengerekből van több, hol erre, hol arra mutat az iránytű a Föld belsejében. Ráadásul ismétlem, ez nem periódikusan ismétlődik, hanem eléggé hektikusan, szabadjon ezt mondani, kaotikus jellegű változás jelez ez. És amikor megmérjük, ténylegesen mintát veszünk az óceánfenék kőzeteiből, akkor itt, ahol fehér színű az ábra, akkor állt ugyanarra a mágneses térpolítása, mint ma, és ahol fekete, ott pedig megfordult. Hogyha valahonnan, egy valamilyen mintából, ennek a sorozatnak valamely eleméhez abszolút, mondjuk radioaktív kormeghatározás eredményeképpen származó kort tudunk rendelni, akkor onnantól kezdve pusztán ebből a mintázatból meg tudjuk azt mondani, hogy milyen gyorsan terjed szét az óceán középi hátság. És ez a szám, ami ide van írva, ez az 10^60 mma-1, ez annyit jelent, hogy 10-60 mm per annum per év. Tehát évente a szétterjedés sebessége mind a két irányban 1,6 cm. Körülbelül olyan gyorsan terjednek szét az óceán középi hátságtól a frissen keletkező kőzetlemezek, mint ahogy a körmünk nő. Na most, ez már valami olyan dolog, amit ha meg tudnánk mérni, akkor rögtön kútba esne az a dolog, hogy ez mérhetetlen lassú. Tehát itt most már valami következtetés eredményeképpen előállt egy sebesség. Hát nem azt mondom, hogy a Forma 1-et meg lehet vele nyerni, de legalább tudjuk, hogy mennyi. Ha ezt meg is tudnánk mérni, akkor ugye még jobban örülnék ennek a dolognak. Körülbelül igen, ez a nagyságrendileg ennyi. Hát, hogy meg tudjuk mérni, Kárpát-medence és közvetlen környékére látogatunk most, és ezen a képen a permanens GPS bázisállomásoknak az adataiból képezett következtetésképet fogjuk látni. Ezek az állomásokat úgy kell elképzelni, hogy vagy permanens módon működő nagyon pontos GPS műszerek vannak elhelyezve obszervatóriumokban, vagy pedig úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon pontosan beállított helyre, időről időre oda megyek egy GPS-szel, ráteszem, rácsavarozom pontod arra a központozott helyre a műszert, és akkor garantáltan 10 mm pontossággal ott lesz, mint egy éve, két éve, három éve. És megmérem ennek a pontnak a helyét, abban a koordinátarendszerben, ami a Földhöz, igazából valamilyen módon keresztül az égi koordinátarendszerekhez, tehát az állócsillagokhoz képest, a valódi inerciarendszerhez képest van kalibrálva, és ebben mérem azt, hogy hát mit mozdulunk el, mert itt nyomkod engem az óceán. Nyomkodnak a kőzetlemezek. Az eredmény pedig az, hogy néhány centiméteres évenkénti elmozdulást mutat térségünk is. Hát az Adria térségében a legnagyobbak az elmozdulások. Az Adria kőzetlemez még Afrikához tartozik, onnan érkezik az a nyomás, amely fölgyűrte az Alpokat, ami fölgyűrte a Dinári-hegységet, és ennek másodrendű következménye magának a Kárpátoknak létrejötte is. Ma is zajlik ez a folyamat, ma is az elmozdulás annyi, hogy nyugatról keletre egyre csökkenő és csökkenő mértékben, de délnyugatról északkeletre vagy nyugatról északkeletre körülbelül centiméter per éves nagyságrendben tolódik el a táj az inercia rendszerhez képest. Ráadásul ugye ismétlem nem azonos sebességgel, tehát nyugaton jobban, keleten kevésbé, ennek aztán az a következménye, hogy minthogy nyugaton jobban, keleten kevésbé, egy kicsit ilyen harmonika szerint össze is gyűrődünk, és ezért mondják azt, ami időnként ilyen tudományos szaklapokban, mint Origó meg Index előkerül, hogy évente egy focipályával csökken az ország területe. Ez ezért van, mert az ország területét azt úgy jelölöm ki, hogy ebbe beleverek ilyen karókat, elég hülye módon, de beleverek ilyen karókat, és ez egymáshoz képest, az egyik, ugye ott keleten megy mondjuk 1 cm per évvel, a nyugati az meg ehhez képest gyorsabban. És akkor kettő közötti terület az csökken. Tehát a dolog mérhető. A dolog ilyen módon a GPS technológiával, az űr technológiával mérhetővé is vált. Jó, tehát most már tudjuk, hogy a nagyságrend, ez a centiméter per év, van, ahol nagyon gyorsan megy ez, valahol nagyon messze vannak az óceán középi hátságoktól ezek a lehorgonyzást biztosító újsmasszívumok, ott gyorsabban. Ugye a déli csendes óceánon kifejezetten nagyon gyors a szétterjedés, ott van ez a 6 centi per év. És akkor nézzük meg, hogy maga az óceánon ez mi is történik. Tehát valami olyasmi van, hogy ezzel a sebességgel tolom ezt széllyel, és ugyanezt a sebességet én, mint egy videó visszapörgetésnél, Visszafelé is tudom használni, tehát nézzük meg, hogy hol volt ez 10 millió éve, hol volt ez 20 millió éve, hol volt ez 30 millió éve, hogyha a sebességről feltételezem, hogy állandó. Akár még azt is el tudom követni, azt az érdekes kis játékot, hogy ha azt mondom, hogy az Atlanti óceán mondjuk 3000 km széles, és mind a két irányba centimétert megy évente széllyel, az összesen 2 centi per év, akkor gyorsan számoljuk ki, hogy mennyi idős az Atlanti óceán. Kijön belőle, nem? Legalábbis nagyságrendileg biztos. 2 centiméter évente mennyi idő alatt, hány év alatt produkál 3000 kilométert? Essünk neki. Ugye ez azt jelenti, hogy 150, na jó, de hány nulla van a végén? Jó, mondom, mire gondolunk egyébként, hogy a földkora az mennyi, azt tudjuk? 4,5 milliárd, jó? Tehát ennél nagyobbat azért nem mondjunk. Tehát 15 milliárd nem lesz jó, már nem, mert Dávid Jussi fejbe ver, hogy volt-e akkor már univerzum, tehát ezzel vigyázni kell. Tehát akkor ennél fiatalabb, tehát ugye ami szóba jöhet, ugye a 1,5 milliárd, a 150 millió, meg a 15 millió, melyikre gondolunk ezek közül? Hát ki lehet számolni, hogy 150 millió lesz a jó. Tehát 150 milliószor 2 cm, az ki fogja adni 3000 kilométert. Valóban körülbelül ennyi idős az Atlanti óceán. Én ennyi idővel ezelőtt kezdett el fölnyíni, tehát még bőven a dinoszauruszok kurjongatásaitól volt hangos a Föld, amikor szétnyílt ez az óceán, és elkezdődött ez a máig is tartó folyamat. Így azért már kezdjük megérezni, mi ez a 150 millió, nem? Majd egy kicsit jobban is segítek, mert ez azért még sok. Tehát azért a körmünk milyen idő múlva lesz 3000 km hosszú, ezt azért még nem tudjuk megérezni, de majd segítek, lesz még ennél könnyebb feladat is. Jó, az alábukásnál pedig valami ilyesmi történik. Még egyszer mutatom, hogy itt érkezik az óceáni lemez, bekényszerül a szárazföldi alá, vagy egy másik óceáni lemez alá, ami valamiért ugye még fiatalabb és kevésbé sűrű. Ahogy alábukik, ott benne ezek a kis pöttyök, ezek mutatják a földrengések kipattanási helyét, ott elkezd fölolvadni a besüllyedő kőzetlemez, és ott fölfele haladnak ezek a piros cseppecskék, amikor elérik a felszínt, akkor hatalmas nagy vulkánkitörések kísérik ezt a folyamatot. És minket most az is fog érdekelni, hogy mi történik ezzel a kőzet darabban, amikor már alábukott, és hogy olvad befele, meddig tudjuk őt lefele menetében követni. Ugye azt tudjuk, hogy a földrengések kb. 600 km-ig rajzolják ki a helyet, de mi történik az anyaggal utána? Ugye az, hogy itt elmozdulnak az óceáni kőzetlemezek, az is mutatja, hogy a csendes óceánnak a fenék térképét, ha nézzük, akkor nagyon érdekes, hogy ebben úgy jellemzően azonos irányváltásokat találunk, különösen, hogy mi délebbre is ezt mutatnám. Tehát például a Hawaii az egy olyan pont, amelyik mindig föláramlást jelzett, vagy legalábbis az elmúlt 90 millió évben föláramlást jelzett. Fölötte elmozdult az óceáni kőzetlemez, ugye közeledett Japánhoz, ott alábukás történik. És mint egy hegesztő pisztoly, amit állandó helyen tartunk a fölötte elmenő vaslemez alatt, az állandóan ott meghúzta a nyomát, és hát ebből a nyomból lett egy ideig a sziget sor, aztán talán amikor már nagyon lehűlt az óceáni kőzetlemez, akkor ez már annyira lesüllyed, hogy a szigetek is eltűnnek. Hát ameddig tart, ugye Hawaii-tól, hogyha történelmet is tanuljuk, hát a Midway-i csata nem véletlenül volt Midway, az ennek a sziget sornak pedig a legnyugatabbi része, amiért Amerikának mindenképpen küzdenie kellett. Az alábukott kőzetlemezeket, és itt most alul van egy térkép, ahol megmutatja, hogy milyen szelvények mentén mutatjuk meg a Föld belsejének a hőmérsékleti képét. Ugye itt A, B, C, D, E, F szelvényeket mutatunk meg fölül. A felső szelvényeket pedig úgy tessék elképzelni, hogy fölül van a nulla a felszín, alatta ugye 660 km a asztenoszféra határ, és a CMB az a Core Mantle Boundary, tehát ez a köpeny mag határ, 2900 km, tehát amit itt most végig szkennelünk ezekkel a képekkel, ez a teljes köpeny anyag. A szkennelés módja a földrengés hullámok terjedési sebességének az analízise, úgy hívják ezt, hogy földrengés hullámokkal foglalkozó tudomány a szeizmológia, ez az úgynevezett szeizmikus tomográfia, tehát a földet hasonló módon tomográfiának vetjük alá, mint mondjuk egy CT vizsgálattal az orvosok teszik ezt velünk, és megnézzük, hogy hol lassabb és hol gyorsabb a földrengés hullámok terjedési sebessége. Ahol lassabb, ezt fogjuk piros színnel jelezni, mert ezek a melegebb területek. És ahol gyorsabb, ez lesz a szabvány szerint a kék, mert ezek a hidegebb területek. Az alábukott kőzetlemezek értelemszerűen hidegebbek, mint az az anyag, amelybe belejutnak. Természetesen a 660 km alatt szilárd anyagról már nem beszélhetünk, de azért még hidegebbről igen. És itt ez az ábra azt mondhatja, hogy más-más karakterrel bár, de ezeknek a kőzetlemezeknek egy része nem csak, hogy alábukik az asztenoszféra aljáig, de át is töri azt, és bejut egészen az alsó köpenybe, sőt, annak az aljáig is le tud jutni. Hát nem mindenhol, tehát a B-nél ott Japánnál az látszik, hogy alábukik a kőzetlemez, majd utána megfekszik az asztenoszféra aljának az alsó köpeny tetején, de a többi helyen ott azért általában egy elég érdemi besüllyedés látható. Például az E mutatja azt a Tonga árkot, amivel elkezdtük a földrengéses analízisünket. Ott látszik először a 45 fokos alábukás, majd aztán csinál egy ilyen hurkot a hidegebb olvadt anyag, hogy aztán elinduljon lefele, és 1700 kilométerig ezt elég jól tudjuk követni. Így módon, amit itt látunk, hogyha ugyanezt a sebességet, amit az előbb használtunk az Atlanti-óceánon, most itt lefele kezdjük el követni, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy mikor volt ez az anyag valamikor tengerfenék, amit most itt 1700 meg 1500 km mélységben látunk. Amikor olvassuk azt, hogy a geológusok írják, hogy a Tétis óceán hullámzott itt a földtörténeti középkorban, tehát most ilyen 150-200 millió évekről beszélünk, amikor az Atlanti óceán még épp csak elkezdett kinyílni, a Tétis óceánnak a óceán fenekét vagy óceáni lemezét pedig meg lehet találni alábukott formájában, de már a köpenyben. Idáig le tudunk nézni, és hát mikor volt az, hát ki lehet számolni ugyanezekkel a sebességekkel. Ugye itt ugyanez megnagyítva, és hát ez történik az alábukott lemezek nagy részével, hogy ha nem is ilyen szép meanderező módon, de az alábukás után, hát lefele halad a köpenyben, alsó köpenyben. Nagy sebességű tértartomány alatt azt értem, hogy hidegebb, tehát ahol a földrengés hullámok nagyobb sebességgel terjednek, mint körülötte a szokásos köpenyanyagban, hogy aztán a köpenymag határa elérve ott egy speciális kémiai összetételű néhány száz, néhány tíz vagy egy-két száz kilométer vastag úgynevezett D2 veszős réteget alkotva kémiailag eltérő anyaggal burkolják be a köpenymag határt, gyakorlatilag a felszín felül érkező kéreg litoszféra lemezeknek az anyag temetője ez. Hogy aztán a következő körben, ami leáramlás van, de hát nyilván, ahol leáramlás van, itt fölfele áramlás is van, a következő mese az, hogy magának ennek az alsó köpenynek, ennek a viszonylag magas viszkozitású, inkább szilárd jellegű köpenynek is, ha van azonban olyan sebesség, mozgástartománya, amiben ő akár képes folyékony módon viselkedni. Gondoljunk arra, hogy ha valamit nagyon, egy nagyon jól beállt ikrás mézet én kalapáccsal megütök, akkor a kalapácsról lepattan. De hogyha szépen lassan elkezdem nyomni befelé, akkor bele tudom nyomni még a nagyon illetlen kést is, vagy akár a kalapácsot is. Valahogy így kell ezt elképzelni, csak persze ennél sokkal-sokkal szilárdabb anyagról van szó, de azért ilyen sebességgel, ezzel a centiméter per éves sebességgel még ő is tud áramlani, és gyakorlatilag ebben az alsó köpenyben is képes kialakulni egy olyan áramlási kép, ami nagyon hasonló ahhoz, mint amikor tojást forralunk a reggeli fazékban, ahol, hát hogyha rendesen bekapcsoljuk a gázt, akkor ugye föl a fazéknak a széle, ahol jobban fölmelegítettem, a föláramlásnak lesz a zónája, és belül pedig leáramlik, ugye egy konvekció kialakul benne. Ha takarékra teszem, akkor ez megfordul. Ugye valami ilyesmit képes a köpeny is csinálni. Itt megint a óceánoknak a fenekét érdemes nézni, hogy eltemetve milyen óriási nagy platók helyezkednek el, mert persze nem csak eltemetve, hanem a szárazföldön is vannak ilyenek, ezek hatalmas nagy vulkáni platók eltemetve, azt mutatva, hogy vannak olyan területei a Földnek, ahol valamiért nagyon-nagyon nagy mennyiségű vulkáni anyag jutott ki a felszínre. Van ilyen a szárazföldi részeken is, tehát Közép-Ukrajna vagy a Yellowstone Park, az például hasonló szerkezet, csak nem látszik ilyen szépen a térképeken. Ugye ezeket megtekinthetjük rendszerezve ezen az ábrán is, hogy hol vannak ilyenek a földünknek a felszínén. És hát valami ilyen konvekció, csak persze nem két párhuzamos sík között, hanem két gömbhéj között a térben. Képzeljünk el az alsó köpenybe, hogy alulról, ahol valamiért egy kicsit jobban fölmelegszik ez a D2-vesszős réteg, elindul fölfel az áramlás, és ott fönn szétterül majd az asztenoszféra alján, hogy aztán helyenként visszaforduljon, hogy aztán a befele érkező alábukott kőzetlemezek ezt a képet kicsit árnyalják, hogy ki tudjonnak alakulni benne függőleges tengelyű köráramlások, nagyon hasonlóak a időjárási frontokhoz, és ezek aztán utána kihassanak a fölötte levő asztenoszféra áramlásokra, és közvetve a felszínre is. Ahol persze egy ilyen nagyon komoly, szinte gyertyaszerű föláramlás van, olyan, mint ami a hideg téli reggeleken a kéményekből igen nagy erővel fölfele törekvő füst, illetve gőz, egész addig, amíg az inverziós réteget el nem éri, amikor ilyen komoly energiájú áramlás elindul belülről, akkor az könnyen lehet, hogy áthatol még az asztenoszférán is. Hát emlékszik, mit csinált Hawaii, az a kis hegesztő pisztolya fölötte levő kőzetrétegekkel. Hát ezek az úgynevezett hotspotok vagy forró pontok, ezek mind-mind nagyon mélyről, a köpenynek a legalsó részéről érkező áramlásokat jelzik. És ugye a tomográfia ezeket is föltárja, hogy igen, ahol itt ilyen szép piros színű térrészek mutatkoznak Cook-sziget és Tahiti meg Hawaii alatt, akkor ott látszik, hogy igen, ott érkezik alulról a meleg anyag, tehát ezeket nem csak modellezni tudjuk, hanem most már mérni is. Aztán azt is meg tudjuk csinálni, hogy elkészítünk egy olyan képet, amelyik mondjuk a köpenymag határnak a hőmérsékletét, ugye 2850 km, ez már majdnem a köpenymag határon van, néhány 10 km-re vagyunk fölötte, ennek a hőmérsékletét becsüli meg a földrengés hullámok terjedési sebességéből. Nagyon wide-fülűeknek hadd mutassak egy olyan képet, amely, hogyha különösen a kollégák, akik itt voltak a korábbi előadásomon, a földnek az alakját vetjük ezzel egybe, hogy mennyire tér el a Föld tényleges alakja a tengereknek a felszíne a rájuk legjobban illeszkedő ellipszoidtól, hát azért érdekes összefüggéseket lehet látni. Tessék csak megnézni, ott India meg Indonézia milyen szépen egybeesik azzal, hogy hol hideg a köpeny alja, és hol forró a köpeny alja. Tehát hol van a föláramlás, hol van a beszuttyanás. És ez a Föld potenciál elméleti alakjában is megmutatkozik. A különbség az ehhez a legjobban illeszkedő ellipszoidhoz képest méterben kb. 200 méter. És hát ez az a kép, amire összegezném a geodinamikának az összefoglaló képének is nevezhetjük ezt. Egy hiba van benne, itt a forgás tengely alul fölül van jelezve, valójában ez inkább úgy kéne elképzelni, mint hogyha fölülről néznénk az északi sark felől, hiszen a külső magban kialakuló áramlási kép, amelynek az eredménye a Föld mágneses tere, az a forgástengelyel párhuzamos tengelyű hengerekben zajlik, és utána pedig hát látszik, hogy hol vannak kék színű alábukó területek, amelyek hát leginkább a valamelyik alábukó kőzetlemeznek a folytatása, és hol vannak ehhez képest olyan föláramlások, melegszínű föláramlások, amelyek a köpeny aljából származnak, tessék nézni ezeket a fekete nyilakat az alsó köpenyben. Ezeknek egy része megáll, szuperfeláramlásoknak nevezzük, megáll az asztenoszféra alján, és onnan kisebb darabokban megy föl, egy része pedig, mint például a Reunion vagy a másik oldalon Hawaii, egy lendülettel tör át mindenen és üt el a felszínig, és 10 millió évekig ugyanazon a pozícióban helyezkedik el. Ez a második áramlásrendszer, és a harmadik áramlási kép ebben a zöld színű asztenoszférában kicsit kapcsolódik az előzőhöz, de azért nem teljesen ugyanaz. Ez komolyan befolyásolni is képesek az alábukó kőzetlemezek. Nyilvánvalóan nem lesz ugyanaz, hiszen teljesen más a sebessége. Magának az alábukó kőzetnek a sebessége, ugyanúgy, mint a képződő új kőzetnek a sebessége, ez a centiméter per év, ez inkább az alsó köpenynek a jellemző terjedési sebessége. Ehhez képest gyorsabban tud áramlani az asztenoszféra, de nem tudja jobban fölgyorsítani ezeket a kőzetlemezeket. És akkor ígértem még egy földhöz ragadtabb gondolatot, ami talán egy kicsit közelebb hozza a tisztelt hallgatóságot ezekhez a számokhoz, és ehhez a gondolkodásmódhoz, amire igazából konkludálni szeretnék. Ha ránézünk egy olyan hegyre, mint a Gellért hegy, vagy a János hegy, akkor értelemszerűen azért fölbukkan belülünk a gondolat, hogy mennyi idő alatt képződhet. Ha fölütünk egy geológia könyvet, akkor azt fogja nekem mondani, hogy Gellért hegyre és János hegyre is, hogy ezek felső triász, dasteini mérszkő, földolomit 250-270 millió éves kőzetek, de figyelem, ez csak azt jelenti, hogy az a kőzetanyag, amiből állnak ezek a tengeri herkentjük, aminek a mészvázaiból ezek összeállnak, ezek ekkor éltek. De ez nem azt jelenti, hogy a Gellért-hegy vagy János-hegy ekkor emelkedett volna ki. Ez az elmúlt néhány millió évnek a termése, és ismét a GPS mozgásvizsgálatokhoz és egyéb geofizikai, geológiai módszerekhez kell nyúlnunk, amikor azt mondjuk, hogy igen, meg tudjuk állapítani, tudunk olyan következtetéseket levonni, hogy a Dunántúli középhegység kiemelkedési tengelyében, ahol legjobban emelkedik ki a terület, annak következtében nyom minket az Adria, ugye alul valami hajtja ezt az egész folyamatot, aztán ez összeütközik ez a kőzetlemez valahol az ukrán pajzsal, és akkor elkezdünk egy kicsit összenyomódni, és amikor összenyomódunk, akkor egy ilyen vékony papírlapot, amikor összenyomunk, akkor abban helyenként kiemelkedések, helyenként lefittyenések lesznek. A lefittyenés az Alföld, a kiemelkedés mondjuk a Dunántúli középhegység, ennek a mértéke mondjuk évente 0,3 mm. Itt a Budai hegységben ennél kicsit kevesebb, inkább 0,15-0,2. 2 mm, 1 millió év alatt 200 méter. A Gellért-hegy Duna fölött 100 méterrel van, tehát körülbelül 1 millió év alatt történik meg egy ilyen kiemelkedés. Persze senki nem úgy gondoljon, hogy itt egy törésvonal mentén ilyen kiemelkedés zajlik, itt nem ez a sztori. Itt nem ez a sztori, itt az a sztori, hogy együtt kiemelkedik az egész, és ahol mellette patagok, folyók folynak el, hogy gyorsabban csomagolják ki a hegyeket, amelyeket ez a elég érdekes folyamat összegyűrt nekünk. Jó, ebből lesz a Dunántúli középhegységnek ez a nagyon szép szerkezete. De igen, ez tartozik hozzá, hogy 1 millió év alatt föl tudja nyomni ez a folyamat ezzel a sebességgel, amely ismétlem GPS mozgásvizsgálatokkal mérhetővé vált, föl tudja nyomni ez a folyamat a hegyeinket, és így talán meg tudjuk érteni, hogy ez az 1 millió év, ez már belátható. Ez már nem olyan, mint a 150 millió év, meg a dinoszauruszok az Atlanti-óceánnal. A János-hegy meg Gellért, hogy ezt egy kicsit közelebb hozzák nekünk, és így talán a megmérhető sebességeken keresztül fölfoghatóvá válik az az idő, amely alatt keletkeztek. Köszönöm szépen a figyelmet!